Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Rókus Falvi Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Meglehetősen vészjósló tényegállapítás áll a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján. Azt mondják, hogy az aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma 20-50%-kal csökkenti a terméshozamot, ha nem sikerül megállítani az azt a hordozó szőlő kabócát, mert hogy ezzel nincsen permetszer, akkor a fogékony fajták kipusztulhatnak. Most mi a teendő? Kinek mi a dolga ilyenkor?
Nagyon gyorsan tisztázzuk, hogy a fitoplazma, amiről beszélünk, az embere és a borra nem, semmilyen minőségi károsodást nem jelent. A védekezés is sajnos így van, ahogy elmondta, hogy nem tudjuk és nem lehet ellene védekezni. Egy ellen tudunk a kabócákkal szemben.
De összeszedjük őket?
Tessék?
Összeszedjük őket, mint annak idén a krumpli bogarat?
Nem tudom, de a kabócáknak a populációját kell ahhoz csökkenteni, hogy valamennyire csökkentsük ennek a veszélytartalmát, de egy biztos, ez csak úgy tudjuk megoldani magát a szőlőnek a védelmét, hogyha nagyon pontosan és mindenki szabályszerűen betartva azt a szőlőt, ami beteg, azt kivágja, de nem csak, hogy kivágja, hanem gyökerestül kihozza a szőlőből. Nagyon körültekintő, az olaszok már több mint egy évtizede ezzel egyébként foglalkoznak. Nálunk is régóta itt van ez a betegség. Én magam is egyébként egyheki borvidéken évente egy tucat szőlőt általában, amit a Nébik bejelöl, nagyon ügyesen, erre már van technológia, ezért van megoldás mindenre. Drónnal tudják ezt az egészet már nagyon pontosan követni. Itt a szabályok betartatása a legfontosabb, ami a kormányhivataloknak, illetve a Nébiknek a feladata, erre a kormány pedig fog támogatást adni. A fontos, hogy ne csak azt a támogatást biztosítja a kormány, ami a kivágásra vagy az újratelepítésre kell, hanem nyilván, miután a szőlőnek legalább az első szűztermésig 3 évre van szüksége, azt pótolni kell, és a kártalanítást is meg kell tenni. Ezt elmondtuk mi is, és magában az egész ügyintézésben nagyon nagy az összefogás a szakmán belül, mindenki érzi ennek a veszélyét. Nyilván az jelent egy gondot, hogy akár egy kis kert, háztáji kertben is lévő 4 szőlőben ugyanúgy megjelenhet, és ezt ugyanúgy ott is fegyelmezetten végre kell hajtani. A meggyőződésem, hogy ebben nincsenek párdonok, véletlenek, meg kell csinálni, és ezen túl kell lenni, mert valóban egy filoxéra típusú nagy bajról is beszélhetünk.
A bortermelők is, hát a nagyok, a borászok megfelelően fegyelmezettek ebben az ügyben? Ha nekem van otthon 4 szőlő fürtöm, és azon megjelenik, akkor én is be fogom jelenteni?
Be kell jelenteni, és mivel mondtam, hogy technika van már arra, hogy ezt ellenőrizni lehessen, ezért van nagy felelőssége a hatóságoknak, hogy ez betartassa ezt a szabályt. Ez nélkülözhetetlen, nincs pardon, nincs mellébeszélés. Aki nem tartja be, ott kényszerkivágást kell alkalmazni, ez az én meggyőződésem, és ezt rá kell utána arra terhelni, aki nem tette meg. Ugye speciális helyzet a magyar gazdaság, vagy a magyar szőlőágazat, hiszen a szőlők 83%-a gyakorlatilag 3 hektár alatti terület, ami a borászatokat jellemzi. Ez magasabb, és nyilván a történelmi adottságunkból ered, hiszen tudjuk jól, hogy a rendszerváltás után, amikor újra megkapták a családi gazdaságok a lehetőséget, kis-pici, széttöredezett szerkezetű ültetvények jelentek meg, de erre figyelni kell. Itt inkább az elhanyagolt, illetve azoknak a kezében lévő szőlőkről beszélünk veszélyforrásként, akik nem figyelnek annyira oda a minőségre. A borászok és a szőlészek ezt nagyon figyelik, és tudják, hogy csak összefogással működik. Egy jó apropó arra, hogy ismét összefogjanak a borászok.
De minden ültetvényt egyaránt fenyeget, vagy csak az egymással közeli ültetvényeket, ami nagyon messze van oda, az ott nem kell annyira figyelni. Vagy itt vannak az egészen kicsi, úgy mondják, hogy bioművelésűek, ahol még annyi vegyszer sem mehet, mint máshol szokott menni, nem tűnik ugyanannak a kategóriának, mint.
Sajnos tudok példát mondani arra, hogy van már olyan gazdaság, aki biogazdaságként magát a permetezést az kevésbé vette komolyan, és annak az ültetvénye nagyobb veszélyben van. Az ország nyugati részén, Zalán, Balaton felvidéken ez már majd, hogy nem összeér ez a betegség, és ahogy terjed, de az ország többi részén, ahogy említettem, például nálunk Egyeken is van ennek már jele. A megoldás csak ad lehet, mivel a betegséget úgy kell elképzelnünk, hogy van egy betegfertőzött szőlő, amire a kabóca gyakorlatilag átviszi onnan az egészségesre. Tehát nyilván a egymás mellett vagy a közelben lévő szőlők vannak veszélybe, de ahogy mondtam, ezek a kabócák, ezek gyakorlatilag nem állnak meg a birtokhatáron, mennek ahova tudnak, és ahol viszont ezt nem kezelik, ott meg el tud terjedni, és ott még többen szórja szét gyakorlatilag a betegséget. Ez a populáció, a kabóca, aki ennek az egésznek a vektora, ami gyakorlatilag terjeszti, szállítja ezt a betegséget, fertőzést.
Pánik hangulatú beszámolókat szoktunk kapni az aranyszínű sárgaságról, de ön ehhez képest meglehetősen nyugodtan, visszafogottan beszél erről. A magyar szőlőtermelést, mint ágazatot nem veszélyeztetheti?
de azért is mondtam a fontosságot, és azért is hangsúlyoztam, csak pánikkal nem megyünk semmire. Magát még egyszer tisztázom, amivel kezdtem is, a betegség nem érinti a szőlőnek sem, meg a bornak a minőségét, és ezt a betegséget gyakorlatilag ott a beteg szőlő kivételével azonnal lehet kezelni. Fontos a közös együttmunka, mert bárki fegyelmezetlen, vagy bárki elfelejti, vagy nem foglalkozik ezzel a betegséggel, az a többieket meg fogja utána fertőzni, tehát le kell szedni. Annyira veszélyezteti a betegség a magyar ágazatot, a szülőágazatot, hogy ma már azért erre figyelnünk kell, jelen van, ahogy említettem, a zalai, illetve a Balatonfelvidéki borvidékeken eléggé nagy létszámban, és nyilván fegyelmezetten a bioművelésűeknek is kezelni kell ezt a permetezéssel a kabócák elleni küzdelmet, rovarírtást.
Milyen lesz az idei termés? Itt az ősz.
Végre, szüreti, akkor egy jó szüreti, téma.
Szüreti fesztiválok időszaka kezdődik.
Igen, és van okuk a fesztiválozóknak, hogy jó kedvűek legyenek, mert meggyőződésem, hogy ez egy részben meleg száraz év volt, de a szüret általában az országra mondható, talán így általánosságban, hogy jó minőségű és szép szőlő van, amit most már a tapasztalatokból látunk a gazdáktól. Nyilván egyébként a területektől függően elsősorban ez a régióknak a vízellátottságától függ, tehát vannak olyan szárazabb részek, például a Kunság, ahol akár jelentős 20-25%-os termék kiesés is lehet, de ezek az asszály miatt voltak ezek a kiesések, de maga az évjárat ettől függetlenül kiegyensúlyozott, és a regionális képet más-más perspektívában lehet látni borvidékenként. Általában mondhatjuk, hiszen a szüret most már mondhatni a legtöbb borvidéken nem csak elkezdődött, hanem van, ahol már a vége felé jár. Október végéig ez meg fog történni, hogy egy szép, az átlagosnál talán szebb minőségben jobb szüret lesz, mennyiséget tekintve pedig, ahol megvolt a vízháztartás, rendben volt ott nagyon szép, a rendelkezésre adatok alapján kifejezetten szép szőlő lesz, a tavaszi fagykárok és a szárasság az nyilván az átlagosnál egy picit kevesebb szőlőt fog majd mutatni a végén.
Szőlőt lehet öntözni?
Abszolút lehet, tehát ezek ma már kell a vízgazdálkodással foglalkozni, az ágazat talán legfontosabb kérdése lesz a következő időszakban a vízgazdálkodás, de ez nem csak a szőlőre, hanem a mezőgazdaságra, itt a Kárpát-medencében, ahol egyébként jobb, talán ha kijebb tekintünk a perspektívában, akkor az átlagnál jobb a lehetőségünk, de ez nagyon komoly vízgazdálkodást igényel a következő években, hogy a mezőgazdaság valóban egy jó minőséget tudjon produkálni.
De a szőlészeknek van erre pénzük, vagy erre az államnak kell, hogy legyen pénze, vagy erre valakinek?
Erre most már, erre ugyanúgy nyilván az ágazatot támogatni kell ilyen szempontból, hogy ezt a lépést megtegye, hogy a saját szőlére figyeljen. Nem egyedi ez a történet, hiszen ha körültekintünk, akár az olasz példákat említettem az előbb, akkor most is mondhatom, erről ott van példa, és nagyon jól szervezetten meg lehet ezt a locsolást, illetve öntözést is oldani.
De azokon a területeken is, ahol magasabban vannak a szőlők? Igen, valahova föl kell vinni?
Nyilván ezért csinálni. Mondtam, hogy ezt ki kell építeni, a gazdáknak hosszú távon arra kell számolnia, hogy a víz az egyik legfontosabb része lesz a következő időszakban ennek az ágazatnak a munkájának.
De hogy látják a szőlőtermelők? Van jövője a magyarországi szőlőtermelésnek? Megnézni, ha az ember megnézi a világpiaci viszonyokat, akkor a fogyasztási szokások is változnak, a polcok magasságában elhelyezett borszerkezet is változik, minden változóban van.
Hát a globális kérdésre nehéz egy globális választ adni, mert való igaz, hogy az a kép, ami a szőlőágazatot jellemzi, ha abból indulunk ki, hogy az elmúlt 25 évben globálisan 40%-ot zuhant a borfogyasztás, akkor van miért aggódnunk. Ha azt nézzük, hogy az ágazat jövője szempontjából, aki ma borral foglalkozik, az mennyire lelkes és mennyire tudja ezt a rentábilis működtetést biztosítani, az rajtunk múlik. Azon dolgozunk, és egyébként nagyon jó példák vannak a fiatalok között arra, hogy a változó szokásokat, a fogyasztói szokásokat, azokat kövessük, illetve meg tudjuk a gazdáknak a segítséget adni ehhez a munkához. Én meggyőződésem, hogy bár csökkent a terület, és ez is fontos, mert itt nem csak egy borról beszélünk, nem csak egy borágazatról beszélünk, hanem szőlőkultúráról. Nagyon összetett a kérdés, mert az az elmúlt időszakban globálisan láttunk egy olyan csökkenést a fogyasztás csökkenéssel arányosan, akár az olaszokat mondjuk, ahol mondjuk 2,8 millió hektárról 750 ezer hektárra csökkent a terület, tehát iszonyú nagy mértékben, de a 80-as évekhez képest, amikor 200 ezer hektárról beszéltünk a magyar területekről, ez most 53 ezer hektárról szület el ez az ágazat. Tehát meg kell állítani ezt a lefelemenő spirált, és ez érdemes kutatásokból megnéznünk, hogy hol tartunk, és mihez képest kell figyelnünk. Egyértelmű, hogy az generációtól lefele a fiatalok eltűntek a borfogyasztók közül, és ezért van egy olyan átalakulás, amit a világban érezhetően most már az ágazat többi szereplője is észrevett. Az alkoholos termékek világán belül a bornak az innovációt egy nem csak szólamokban, hanem gyakorlatban is követnie kell. Látjuk azt, hogy a fiatalok nyitottak, megváltozott a szokás, a mámort, azt máshonnan szerzik be, és gyakorlatilag felmérve azt a helyzetet, ami lehetőség van. Nyilván erre mindig a fiatalok ösztönzésére megjelennek különböző megoldások. Látjuk azt, hogy például a mi fiatalkorunkban mondjuk 30 évvel ezelőtt VBK-nak hívták, ahogy a fiatalok elkezdtek ismerkedni a kultúrával.
Még Mussolini-nek, amikor ráöntötték a narancslevet.
És látjuk azt is, hogy különben kialakultak olyan italok, amik egyébként a fiatalok változó világát próbálják követni és megfogni, de talán egy pillanatra lépjünk egyen hátrébb, és a változó világról, amikor beszélünk, akkor azt kell megértenünk, mindig az marad életben, aki a leginkább alkalmas a változás, és nem aki a legerősebb, legnagyobb. Tehát ezt kell megértenünk, hogy mi történik körülöttünk a világban, nem csak itt, minden ágazatban, gyakorlatilag a kommunikációtól, a technológiai fejlődések összes iparágot érintő kérdésénél, mindenhol így a szőlészborász ágazatnál is ezt kell megértenünk, és ha értjük, hogy a fiatalok mit keresnek, akkor ez alapján fogunk tudni erre válaszokat találni. Nyilván látjuk, hogy elindult a globális felmelegedéssel összhangban egy olyan alkoholcsökkentés, ami az egészségtrendet egyébként jellemzi, hiszen ez ma a fiataloknak az egyik legfontosabb kérdése. Nem szerencsés, hogy az egészségtrendnek megfelelően az EU-ban, illetve a WHO-nak 2022 óta van egy olyan kijelentése, ami arról jelenti, hogy az alkoholvegyület mint olyan az halálos betegség, és az halált jelent mindegyikünkre. Ismerjük, koromnál fogva tudom azt, hogy annak idején a tojást sem volt szabad enni.
Meg a tejet,
meg a vajat, mert a margarin jött.
És jó, azt de is most a margarin lenyomta a vajat.
Igen, és azt is tudjuk ebbe, ha belemehetünk egy picit, hogy gyakorlatilag a vízen és a levegőn kívül nincs olyan, ami egészséges lehetne, de ha csak így a stúdióban lévő vízre tekintek, ami műanyag palackban van, akkor ez is műanyaggal teli víz, úgyhogy ez is egészségtelen. Budapest elvárosába pedig nem szívesen vesz az ember levegőt, mert szennyez. De ha most jól megnézzük, mi nem káros az egészségünkre, egy étteremnek az aranygaluskája ugyanúgy halálos veszedelmet jelent, ha így nézzük. Ugyanakkor a bor és a szőlő, mint kultúra, tehát azt gondolom, hogy azt az alapmondatot ilyenkor vegyük elő, amit Alkonyi László nekem 30 évvel ezelőtt mondott, hogy a kultúra ott kezdődött, mikor az ember földet kezdett művelni, és akkor ér véget, mikor az ember a földtől elszakad. De hát nagyon fontos látnunk azt, hogy a szőlőnél legfontosabb ez a szőlőkultúra, és az elmúlt évszázadok bizonyítéka, hogy erre szükségünk van. Ez egy társadalmi kötőelem, ami ebből készül bor formájában.
Bocsánat, hogy az a baj, hogy a bor az egy, vagy nem baj, hanem az a tény, hogy a bor az egy társas műfaj. Ma igen. Meg a fiatalok nem nagyon vannak társaságban.
Ezért jó, hogyha
mert ilyen... otthon vagyunk, és nyomjuk, vagy hát otthon vannak, és nyomják a gombot. Úgy nem lehet borozni.
Igen, csak hogy erre egy pont válasz, mert ugye nem vagyok benne biztos, hogy a fiatalok annyira ellenének keseredni, hogyha a világ úgy alakulna, hogy megmutatnánk nekik az utat vissza a való világba, a virtuális világból. Tehát ez pont azért jó, hogy ez egy esélyt ad. Hadd mondjak példát, ami a borral nagyon összefügg, ez a borturizmus. Gyakorlatilag az ember azt veszi észre, hogy pont azért, amiért az emberek el vannak vágva ettől a való világtól, ezeket az élményeket keresik. És egy ilyenre egy jó válasz az a turizmus, ami működik. Magyarország ugye 22 borvidékből áll, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag bárhova mehetünk, ott találunk pincekultúrát, borkultúrát. Az emberek nyitottak. Ha már egyszer ki tudjuk vinni a telefon mellől a szabadba a fiatalt, a turistát, akkor utána élményekre vágyik. Ezért jók azok a különböző mozgás és egyéb olyan szabadidős sportok, amik a természetben vannak, és erre jó a borkultúra. Ráadásul, amikor az ember már beszélgetni akar, és nem egy pohár víz mellett akarja ezt megtenni, akkor erre az egyik legjobb hívószó, az egyébként rendkívül színes, gazdag, sokrétű borkultúra, hiszen ennek annyi faja, annyi fajtája lehetősége van a bubistól, a rózéig, a fehértől, a mély vörösig és a könnyű illatos fehérborokig, hogy ezzel gyakorlatilag egy olyan tárházat adunk, lehetőséget az ember kezébe, és ezt egyre több helyről hozzuk vissza. Az elmúlt 20-30 év talán egyik legnagyobb problémája az volt, hogy erre nem figyeltünk annyira.
De és ez akarják a borászok. Magától. Akarják ma már a borászok csinálni Magyarországon a borturizmust. A borászból is sokfajta van, vannak elbűvölő, extrovertált személyiségek, és vannak elbűvölő, introvertált borászok, igen, és akik nem biztos, hogy szeretnének ezzel foglalkozni.
Igen, ha azt kérdezi, hogy életben szeretne maradni ez az ágazat, akkor azt gondolom, hogy igen. Aki esetleg introvertált, annak is egy életformája. És saját példámat tudom, bár én extrovertált vagyok, hogy amikor annak idején a borhoz közel kerültem 30-40 évvel ezelőtt, azt annak köszönhetem, hogy ez a vidéki romantika, ami engem is megfogott, városi embereket főleg megérinti, hogy szeretne egy picit kimenni. És bárki, aki ma ezzel az ágazattal foglalkozik, vagy borászként dolgozik, az azzal nem vádolható, hogy csak azért, mert unatkozott, vagy azért, mert sok pénzt akart keresni, hanem azért, mert ez egy a nehézségével vagy a kihívásaival együtt ez egy olyan szerethető műfaj, amire mindannyian vágyunk, a természetbe vissza lehet menni. Van benne egy kis russzói gondolat, amikor az ember szőlészborásszal beszél, és amit mondott, azért alanyi költők gyakorlatilag a borászok, mert imádják, amit csinálnak, még hogyha nem is annyira beszédesek. És ezt szeretjük mi is, akik fogyasztani akarjuk a borokat, és akik el akarunk látogatni, történeteket megismerni, élményeket gyűjteni. Abszolút.
Van valami magyarázatuk, hogy a globális borfogyasztás az miért csökken? Hogy a bor megy ki a divatból, vagy a borként forgalmazott bor megy ki a divatból, vagy minden, amiben valamennyi alkohol van, az kezd kimenni a divatból?
Mondtam, hogy sokat ront a mi helyzetünkön az, hogy a WHO-nak van egy ilyen, nem is mondom, de láthatólag az EU-ban ez egy olyan tendencia, ami a borágazatot próbálja a dohányiparral együtt ebbe az irányba terelni.
De bocsánat,
és a fiatalok gyakorlatilag...
A fiatalok gondolja, hogy olvasnak WHO közleményeket?
Nem, de amikor már jogi és egyéb kötelezettségek, amikor megpróbálják eltiltani és különböző módszerekkel azokkal a, nem tudom mennyire tudja, hogy már a boros címkéken is van olyan ország, ahol meg kell jelentetni, és ez az EU-ban ez várható, hogy halálos veszedelmet jelent. Amikor ma azt halljuk különböző a divathullámnak, vagy az egészségbiznisznek dolgozó szakemberek, idézőjelben mondtam véleményét, hogy ez mennyire halálos veszedelem. Akik esetleg évekkel ezelőtt még maguk is a borszakmában dolgoztak, és mondjuk egy Badacsonyi Pince gazdaság vezető tisztségviselőiként 5 éven keresztül ezt hirdették, mert akkor az volt a divat. Na, ezeknek köszönhetően vannak azok az ellenmozgások, amiket kezelnünk kell. A fiatalok egyértelműen befolyásolhatóak, mindannyian befolyásolhatóak, mindannyian szépek akarunk lenni, mindannyian le akarunk fogyni. De a kérdésem az, hogy mennyiben hiteles, amikor egy inzulinos ilyen injekciós fogyókúrát javasolnak 600 000 forintért, és nem azt javasolja az ember, hogy figyelj oda, mert ez akár veszélyes is lehet, hasnyálmirigyrák, stb. Tehát a bornak vannak olyan egészségre jó hatású részei, az antioxidáns például a vörösbor kapcsán mindig fölmerül pozitív hatással, a különböző szívbetegségeknél ez jó lehet. Én magam hallottam szakembert, Lakatos Labor néven hallottam egy podcastban Lakatos Pétertől, aki a Sotin igazgatóhelyettes, maga mondta, hogy a tengeri élőlények vérében 5000 alkoholvegyület található, aminek nyilván oka van, de hát tudjuk, hogy megalakult a Borbarát Orvosok Társasága, amit a Szent Ferenc Kórház igazgatója indított el, azt is tudjuk, hogy ma az egyetemeken magyar borkulturális oktatás elindult kredit alapon az egyetemi rendszerben, ott vagyunk 7 egyetemnek 10 különböző szakán magyarul, angolul, amik mind-mind azt jelenti, hogy a fiatalokhoz el kell ezeket az ingereket juttatnunk a Borkatedra programmal, vagy akár amit a Pécsi Tudományi Egyetem indított a kutatóintézettel közösen, az a Borkult, tehát én azért szeretem őket is, meg mindenkit, aki ezzel foglalkozik, elmondani és közhírré tenni, mert ezek ugyanúgy a jelenben ott vannak, és ezek mind-mind a fiatalokat próbálják egy normális útra terelni. Talán arról is hallott szerkesztő úr, hogy a Wine in Moderation egy olyan világmozgalom, ami a tudatos alkoholfogyasztást.
Meg van egy Tiéd a mérték
segíti, és ennek mi megtettük a magyar változatát, a Tiéd a mértéket, amit kifejezetten a fiatalokra építettünk, és ez egyébként egy picit túlmutat a boron. Azon kívül, hogy sok köztiszteletben álló ember kultúra, sport és egyéb olyan szakemberek tudományvilágából csatlakoztak, és folyamatosan csatlakoznak ehhez a kezdeményezésünkhöz, ami nem csak a borha érthető. Tehát ez a tudatos élet, azt gondolom, hogy mindannyiunknak egy ilyen létszükség a mai világban, egy fogóckodó, hogy próbáljuk meg tudatosan kezelni. Az egy nagyon méltatlan megközelítés a bor esetében, hogy kicsit térjünk vissza ide, hogyha az alkoholizmust és a borkultúrát megpróbáljuk összemosni. És erre az én érvem és bizonyítékom az, mondjuk az elmúlt 500 év magyar borkultúrája, a művészetekben, a tudományban, az összes irodalmi, festészeti, képző vagy zeneművészeti tárházat meg tudjuk nézni, és ez a magyar borkultúrá ugyanúgy igaz, mint globálisan.
De általában az alkoholfogyasztásnak van csökkenő tendenciája. Esnek a sörök is. Azt tudom, hogy Csehországban például esnek, de mindenütt minden alkoholos ital esik, vagy a borral van valami
az probléma. A baj, hogy sajnos ez egy rossz beidegződés, hogy itt a magyar kommunikációs felületeken látom, hogy a borral azonosítják az alkoholt, miközben ez egy nyilván globális műfaj. Egyébként a sörös része a legnagyobb, és a bor, illetve a spiritek azok egy kisebb részt képviselnek. De hát mindenhol ez a küzdelem megvan, ahogy mondtam, az egészség trend az létezik. Ezért is fontos, hogy erre a maga a szakma is reagáljon. Erről talán az előbb egy kérdés erejéig elkalandoztunk, de nem fejtettük ki, hogy lehet erre a globális felmelegedésre is válaszokat keresnünk. Úgy, hogy gyakorlatilag a szakma foglalkozik az alkohol csökkentett, sőt az alkoholmentesített borokkal ugyanúgy, mint ahogy egyébként a sörpiac is erre reagált, sőt én láttam alkoholmentes gin is kapható már, tehát kell az élmény, de a fiatalok ezt csökkentett alkoholban keresik, és egyébként erre nagyon jó válaszok vannak.
Jó, de ha magukba néznek a borászok, akkor alkohol nélküli bor, az bor?
Igen, ez egy jó kérdés. Én erre azért vagyok egy picit kényes helyzetben, én magam is megkaptam azt a kritikát, hogy miért reklámozom az alkoholmentesített borokat. Azért mondom, hogy mentesített és nem mentes, mert az alkohol mentesített az azt jelenti, hogy alkohollal elkészül és kivonjuk belőle. Más az íze, amikor már egy kész borból vesszük ki az alkoholt, mint hogyha egy egyszerű szőlőlevet innánk, talán ez érthető. Nem, én nem arról beszélek, mert Magyarországon ezt még nem készítik. Ezt akik használnak Magyarországon ilyen italokat, mert vannak, a piacon vannak, azokat külföldön készítik, de elindultak azok a kezdeményezések, azok a beruházások, ahol már magyar nagy termelők elkezdtek ezzel foglalkozni. A kutatóintézetek ezek nagyon erősen foglalkoznak az alkoholmentesített termékekkel, van ugyanis több eljárás, amivel elő lehet állítani, és azért kell erről beszélnünk őszintén, és pont a sörpiacot hoznám föl példának, a német sörpiacnak a 8%-a alkoholmentes sörökből áll. Ez mutatja azt, ez is pár év alatt fejlődött föl, ma már egyébként egész konkrétan olyan söröket lehet inni, amik tényleg hasonlítanak a sörre és alkoholmentesek.
Mondjuk egy sörbarátot soha nem fog tudni erről meggyőzni, hogy ez ugyanaz.
Én láttam már sörös embert, aki pont egyéb, vagy nem tudom milyen problémák miatt azt mondta, hogy most kell egy alkoholmentest, és láttam 8 éve az arcukat, és láttam most, tehát változik a dolog. Nagyon-nagyon változik a bor tekintetében ugyanez, de tudni kell, hogy ma a bortermelés globálisan 13%-kal többet termel, mint amennyit elfogyasztunk. Tehát 13%-os túltermelésnél arról beszélni, hogy ezt a fölösleges néhány százalékot hogy tudjuk hasznosítani, arra igenis meggyőző és kutatási példáink vannak rá, meg külföldi példáink, hogy van olyan fogékony réteg azokban elsősorban a fiatalokban, akik a bort elsősorban az alkoholtartalma miatt utasítják el, de kíváncsiak az ízére, és ott lehet ennek egy piaca, nyilván nem magas százalékban, kis százalékban. De ez hasonló lehet, mint a különböző más megoldások a túltermelésre, lásd borkoktélok világa, ami egyébként megvan a spiriteknél is ugyanúgy, de ha azt mondjuk, hogy a sörösöknél is láthatóak azok a termékek, amik akár a különböző ízesítési söröket jelentik, vagy akár láttam hirdetni sört úgy spritzerként, ami egyébként boros pohárban, jégkockával sört próbált kínálni, vagy rozé sört
innováció.
Is láttam. Igen, innovációnak hívjuk, tehát ez kell, és amikor azt mondjuk, hogy a borászok elutasítják, igen, el lehet utasítani, lehet nem tudomásul venni a változó világot, és én biztos vagyok benne, hogy maga a borpiac, a bor ágazat, nem csak Magyarországon, a világban, az mindig is azt a tradicionális terméket fogja jelenteni, amit mi is borként ismerünk, de tudok olyan neves, jó borokat előállító termelőkről, akik ugyanúgy borkoktélokat is készítenek már Magyarországon is és a világban is, és ezeket már olyan innovatív csomagolásba teszik, amik elsősorban a fiatalokat húzzák be, figyelnek a környezettudatosságra, a kisebb ökológiai lábnyomra, és azokra a mind-mind fontos dolgokra, amik egy picit az üzleti részt erősítik. És itt értünk el egy olyan kérdéshez, ami fontos, hogy ma a borászoknál nagyon fontos tudnunk, és ez magyarokra ránk nagyon igaz, hogy érzelmi alapon hozunk döntéseket, miközben a világ pedig racionális üzleti alapon kell, hogy működjön. Ezért nagyon fontos, hogy az ágazatnak közgazdaságtant is meg kell értenie, ahhoz egy új üzleti modellt kell fölállítanunk, hogy túléljük az új világot. Nagyon fontos, hogy ezt a borászok megértsék, megértjük, hogy az érzelem mellett, amiben mi nagyon jók vagyunk, be kell hozni azokat a racionális közgazdasági döntéseket, amik segítik a munkánkat. És ezért fontos, hogy végre legyen e-pincekönyv, hogy meg lehessen a digitalizációt a saját szolgálatunkban is ismerni, hogy pillanat alatt képbe legyen minden borász minden egyes termékéről, napra, pillanatra pontosan, hogy az mennyibe kerül neki, hogy ez alapján tudjon árat mondani, és ne olyan érzelmek alapján, ami esetleg tévútra viszi, és ezért nem az ő nagyon szép borát viszik el, hanem majd a külföldit, aki már használja, tehát ezek segítenek. A technológiát használnunk kell, és ma nagyon sok olyan segítséget kapunk. Az én feladatom többek között az, hogy ezeknek a marketing oldaláról megközelített segítségét megadjam, de természetesen látom, hogy egyre több olyan fiatal borász van, akivel együtt tudunk dolgozni. A mi munkánk az elsősorban ezt jelenti, azokat a külföldi piacokat kutatjuk fel, ahol a magyar borra kíváncsiak. Magyarországon megnézzük, hogy milyenek a szokások alapján, kutatási alapok alapján, a szokások, ami alapján meg tudjuk ítélni, hogy a gasztronómiában a különböző borturisztikai lehetőségek között hol tudjuk leginkább megtalálni a magyar bornak a szerelmeseit. Amikor idejön egy turista, látjuk azt, hogy vannak az elsődleges borturisták, de külföldiek között nagyon sokan egészen más célra jönnek Magyarországra, hogy tudjuk a kezébe adni a magyar bort és a magyar borkultúrát. Ezek olyan kérdések, amik kifejezetten higgadt stratégiai alapokat követelnek maguknak, és szerencsére erre egy nagyon jó csapattal mi az elmúlt években felkészültünk, és egyre hatékonyabban tudjuk segíteni a magyar borászok munkáját.
Hogyha az összkereslet csökken, akkor nincs értelme a csökkenő összkeresleten belül a minőségi termékek irányába elmenni? Vagy ez álom, és hát ez könnyű mondani.
Ez egy jó irány, és gyakorlatilag, hogyha nem csak az összkeresletet nézzük, hanem Magyarországot, mint borországot nézzük, akkor ez önmagában is igaz, hiszen egy kis borország vagyunk, egyértelmű, hogy a minőségre kell törekednünk, és ez viszi túl. Picit menjünk mélyebbre, amikor elindultam a munkával, akkor pont az eddigiekben elhangzottak miatt választottam azt az utat, amit egyébként sajnos az elmúlt 30 évben nem találtam nyomát, hogy sokan hasonlóan gondolták volna, hogy kell egy olyan stratégia, ami alapján megyünk, de nem elég a kormány biztos víziója, mert azt be kell a valóságba helyeznünk, azt meg kell fürdetnünk a való világban, tehát a rögtön a vízió után kell a kutatásnak jönnie. Mi azonnal egyébként nagyon jó külföldi partnerekkel, marketingkutató intézetekkel közösen kialakítottuk a kutatási részt, és mai napig bár egy nagyon kis ügynökség dolgozik ezen a területen, ami ezért ragaszkodtam, hogy egy pici átnéztük, hogy milyen a világban milyen működő példák vannak, és mi a legkisebb változatot választottuk, és egy nagyon pici ügynökséget alakítottunk, de ezen belül van a kutatásért felelős rész. Tehát minden egyes általunk kezdeményezett a stratégia alapján operatív programot megvalósulása után mi azonnal kutatás alatt nézzük magát, amikor már valamilyen tevékenységet akár belföldön, külföldön végzünk, ötbe folyamatosan a csapatom kutatja, hogy jó irányba megyünk, egy kampányal azt érjük el, amit akarunk. Tehát nem akarok túl tudományosnak se látszani, de nagyon fontos, hogy egyenesen menjünk, még lassabban is megy, mint szeretném, és ne kacskaringózzunk. Ez pedig csak azzal lehet, hogyha tudjuk, hogy ha kanyarban is előzünk, merre kanyarodik az út, azt azért mindig érdemes tisztázni magunkban. Ehhez pedig az kell, illetve a kutatás egy pillanat alatt előhozza azt a kérdést, amiről nem merünk beszélni, vagy nem merünk szembenézni, a termékfejlesztést. Mikor arról beszélünk, hogy mi a tradicionális bor, és ennek megvan a maga közönség, akkor látjuk, hogy egy kutatásokból látjuk, hogy az E generációtól idősebb korosztály tradicionálisan borfogyasztó, és alatta lévő fiatalok pedig elutasítják, vagy legalábbis kevésbé borfogyasztók. Őket kell megtalálnunk, és őket az ő módjukon kell, az ő kommunikációjukkal. Nyilván logikus a következtetés, hogy fontos, hogy a termelők között is a fiatalokat hozzuk előrébb. Ez sem annyira egyértelmű a magyar piacot átnézve. Szerencsére most már egyre többen vannak a fiatalok, nem véletlenül a mi akcióinknál elsősorban ők a partnereink, ők értik, ők kommunikálnak, ők már világot látnak, ők már külföldön tanultak, de velük közösen tudjuk ezt a munkát elvégezni. És amikor megvannak a terméknek a különböző újfajtái, hiszen vannak, akik ugyanazokat a tradicionális termékeket, és vannak, akik közben az alkohol csökkentett irányba, az alkoholmentesített irányba, a más csomagolás technológiákat használva, az ökológiára figyelve dolgoznak, és ha megnézzük a külföldi példák között is, ezek már egyre inkább erőtérbe vannak, és ezeket teljesen racionálisan hozzák meg. Alakul a piac, alakul a világ, alakul a termék, a termékfejlesztéssel együtt. És ezek után érdemes az operatív programot mindig megcsinálni. Mi úgy látjuk, hogy a külföldi jelenlét az nagyon fontos, és az elmúlt időszakban talán kevésbé csináltuk egy stratégiai szemlélettel, nem össze-vissza mindenhova megyünk, hanem a kutatás alapján meglátjuk, mik a célpiacaink, ha tudjuk, hogy hova akarunk eljutni, akkor pontosan tudjuk, hogy ott kell aktivitást adnunk, ehhez pedig a különböző célpiacainkon helyi, lokális, ismert szereplőket választottunk partnerül, tehát vannak minden piacon saját ügynökségi kapcsolataink, szerződött ügyfeleink, társaink, akikkel közösen megyünk. Egy kormánybiztos, hiába megy el mondjuk Ázsiába, Szőulba, Dél-Koreába fél évente egyszer, ott állandóan nyomás alatt kell a piacot tartanunk. Ezt csak úgy tudjuk, hogyha van Ázsiát ismerő olyan ügynökség, ami nyilván velünk közösen dolgozik, és így tudjuk az ázsiai piacot ügyelni, de ez Európára ugyanígy igaz, a németekre, vagy a lengyelekre, de ha mondjuk Angliát említjük, vagy Amerikát, ahova most megyünk, de ezek mind tudatosan kiválasztott olyan partnerek, akik a célpiacon a mi kutatásaink alapján elvégzik közösen velünk ezeket a feladatokat. Ha elmegyünk egy expóra, Európa három legnagyobb expóját említhetem, itt mind a hárman ott vagyunk, akár a düsseldorfi Provine, vagy Párizsban egyre inkább a Winexpo már lassan felcseréli a szerepet, és a Provine-nak a fő feladatát ő veszi át, vagy a Vinitali az olaszoknál. Mind a három piacon nem csak megjelenünk, hanem aktivitást nyújtunk, tehát amikor mi egy kiállításra odahívjuk a magyar borászokat, hogy a világ legnagyobb borexpójára jöjjenek el, akkor mellette ott masterclassokat szervezünk, helyi szakértőket kérünk meg, master of wine-okat, master sommelier-eket, influencereket, hiszen már az influencereket is egyre jobban tudjuk használni a digitális média miatt ezeken a területeken, és itt azokat az influencereket értjük, akik a borszakmai részt biztosítják, mondjuk a német piacot néz őt Konstantin Baumnak hívják, a világ egyik legismertebb borszakértője, akit egyébként tokai nagykövetként mi is használunk, és filmeket készített arra a piacra, ahol ott van, de megvan a Winefolio, és azok a szakmai platformok, digitális platformok nálunk ugyanúgy, akiket szintén elkezdtünk a különböző célpiacainkon használni. És mellette csinálunk egy kommunikációs kampányt is az adott célpiacon. Tehát így próbálunk sokkal hatékonyabb módon a helyi szomeliéknek oktatást tartva, meggyőzve őket, a kereskedőket bevonva, akik az adott célpiacon kereskednek, kereskedhetnek a magyar borokkal. Így jelenünk meg minden egyes külpiacunkon.
De mennyire kell megismerni azt a külpiacot, ahova elmennek? Épp a minap ült itt Salát Gergely, kína szakértő, aki azt mesélte el, hogy Kínában nem nagyon isszák, hanem ajándékozzák ezeket az alkoholos italokat.
A huncutok, a kínai. Huncutok. Igen, tehát de nem csak ezért huncutok, hanem ez ugyan, mintha az autóipart nézzük. Ugye, mit csináltak a kínaiak? Elájultak a nyugati autóktól, megvették őket, szétszették, és megcsinálták a magukét. Igen, és ugyanezt történik minden ágazatban. Tehát amíg arról beszéltünk pár éve, hogy a kínaiak elkezdtek érdeklődni az ágazat iránt, és egyébként nagyon lelkesen és komoly presztízsértékkel mondjuk a francia vörösborokat vásárolják és isszák, mellette olyan méretű telepítések zajlanak, épp egy magánbefektetőtől hallottam, 60 ezer hektárt telepített egy darab termelő, ugye nagyjából megvan, hogy Magyarországhoz képest ez egy picit nagyobb, mint az össztermő területünk, és gyakorlatilag most már maguk is készítik a bort. Ezzel együtt van piacunk, mert ha valamit nem lehet termelni, az a tokai. A tokai az egy olyan több száz éves kincs, amivel mi folyamatosan megpróbáljuk a piacokat megnézni. Tehát mindig meg kell néznünk, hogy az adott piacra mit szeretnénk eladni. Ezt még csak az alapján tudjuk, ha megnézzük, hogy mi az, ami nyitott, mi az, ami rés a piacon, mi az, amire kíváncsiak. Például általában azt szoktuk mondani, hogy a vörösborok piaca az bezuhant az egész világon, gyakorlatilag Európában, Bordóban 100 hektáronként vágják ki a szőlőt, halljuk azt, hogy vörösbort nem isznak az emberek. Nem az a megoldás, hogy levágjuk a tehenet, mert nem viszik a tejet, hanem az a megoldás, hogy megkeressük azokat a lehetőségekkel, amit vörösborban tudunk. Nekünk van egy olyan fajtánk, amit kékfrankosnak hívnak, ami egyedi, ami ebben a régióban, az osztrákok jó példát mutatnak, blaufränkisként fele akkora területen, mint mi, nagy sikereket érnek el. Ha mi jól dolgozunk, akkor előbb-utóbb, mondjuk lehet, hogy 15 év múlva, a blaufränkisnél nagyobbat kell ütnünk, hiszen a kékfrankos az gyakorlatilag kétszer akkora termőterületen létezik, és ugyanaz a termés, mint az övéké, csak ők 30 éve hirdetik ezt. De látjuk, hogy a kékfrankosnak a piaca például Ázsiában azért ígéretes, mert Ázsiában még isznak vörösbort az emberek. Nekik hála Isten nem szóltak, hogy most épp a vörösbor nem divat. És ott nagyon szépen mennek a francia vörösborok. Elkezdtük mi is a bikavért, a kékfrankos alapú bikavért, és elkezdtük a tokaival együtt az ázsiai piacon a vörösborokat is vinni. Dél-Koreát hozom példának, ahol a magyar bor szempontjából egy 70%-os növekedés van, már kezdeti állapotok voltak, de gyakorlatilag nagyon dinamikusan megnőtt a magyar boroknak a kereslete a dél-koreai piacon. Tavaly volt egy Dezsoni Expo, ahol mi vendégországként elmentünk, és gyakorlatilag ennek köszönhetően, meg az ottani aktivitásaink, ma már Szőulban van furmint február, tehát olyan dolgokat kezdtünk el a helyi, lokális ügynökségünk segítségével azon a piacon dolgozni, ami alapján elindult egy borkereskedelem Dél-Korea irányába. Most írtunk alá egy sokadik szándéknyilatkozatot, megállapodás Szechuan megyével Kínában, ahol a szechuáni konyha, ami szintén a világörökség része, csípős ételeiről ismert mindenki számára, és a tokai bor, ami a csípős ételhez jól menő édes bor, összekóstolásán múlik. Éppen a napokban volt itt Szechuan gasztronómiai szövetségének elnöke, csak azért mondom, mert 50 ezer étterem tartozik ide éppen, akik elájultak Wangmester éttermében volt egy közös kóstoló a tokai boroknak, szechuáni ételeknek a kóstolója, ez egy friss élmény, és ott helyben egy 200 étteremmel megállapodtunk gyakorlatilag a tokai borok forgalmazásával, tehát akarom jelezni ezzel, hogy keressük azokat a pontokat, ahol tudunk menni. Én Kínáig nem mentem volna, hanem lenne egy kormányzati törekvés alapvetően a keleti nyitás által, mert ez egy nagyon távoli piac, de olyan lehetőségekkel bír ez a piac, ahol érdemes megtalálnunk a partnereinket, és ugyanez jellemző, most ősszel egyébként ugyanígy bemegyünk a nyugati, illetve bocsánat, a külföldi piacra, nem csak Kínába és Dél-Koreába megyünk, de magyar borral Angliába megyünk, egy pár hét múlva, illetve Amerikába ugyanúgy bemutatókat tartunk az ügynökséggel, elkezdünk most már, hogy kezd megnyugodni, meg helyreállni a politikai helyzet is, megpróbáljuk az amerikai piacot erővel a pozíciókat megszerezve ott a magyar bornak stabilizálni, és megpróbálunk ott is, mert szintén egy nagyon nagy piacról beszélünk, lehetőségeket találni. Sok magyar borász próbálja az elmúlt időszakban, most megpróbáljuk ennek a hatékony segítségét, és ez mind-mind abból a stratégiai munkából alakult ki, amit az elmúlt években vezettünk. Talán az elmondottakból az is látszik, hogy külön belföldi és külön külpiaci részre osztottuk a magyar bor lehetőségeit. A meglévő büdzsénket azt sem titok, mert ezt is mindenhol elmondjuk, egyharmad belföld, kétharmad külpiacra osztottuk, ami azért van, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy a magyar bornak a külföldi jelenlétével, exportálásával tudjuk az értékét följebb vinni folyamatosan, fokozatosan, de nagyon fontos a hazai fogyasztás, ott nem állunk még annyira erősen, mint ahogy szeretnénk, de a külföldieknél most tényleg vannak olyan dolgok. Figyeljük mindenhol a politikai helyzetet, mondjuk most nem annyira sikeres a lengyel piac, de ott is megvannak az ügynöki meg egyéb előkészítő munkáink, tehát azon a piacon is nem hagyjuk magunkat, megpróbálunk a hagyományos lengyel-magyar jó viszonyra építve a további munkákat is megtenni.
Ha két kormány éppen fasírban van, akkor a lengyel emberek nem elkezdik.
A helyzet az, hogy itt többről van szó, hogy fasírban van két kormány, itt valóban egy olyan ellentét áll, aminek lehet politikai, vagy akár a történelmi helyzete, akár ha megnézzük, nem mennék a politikai részbe bele, mert ez nem fontos, csak azt látom, hogy a tokai termékek eseténél is ott nagyon nagy zuhanás volt az elmúlt időszakban, de azt is látom, hogy ennek azért nem csak az az oka, hogy most politikailag éppen hogy áll, hanem a globális, és érteni kell, ezek meg csak úgy jönnek ki, az ember megpróbál túllátni az első köveken, hogy például, ahogy húzódik föl a globális felmelegedés mértékében a szőlőterületeknek a rangsora, úgy gyakorlatilag Lengyelországban 20 évvel ezelőtt nem létezett ágazatként a borászat. Ők csak borfogyasztók voltak, és egy 35-38 milliós ország azért az nagyon komoly borfogyasztás szempontjából, és azt kell mondanom, hogy az elmúlt időszakban most az friss számokat az egyetlen Master of Fine ebben a régióban Wojciech Bonkowski, akivel épp egy előadást tartott nálunk a Pezsgő konferencián, illetve most a Hungarian Wine Summiton, ahol gyakorlatilag elmondta, hogy 600 bortermelőjük van jelenleg a piacon. Tehát van már 600 lengyel borász, aki a helyi telepítéseknek köszönhetően egyre sikeresebb. Még azt gondolom, hogy azért pár évig előnyünk van, és megpróbálhatjuk a dolgot. Sajnos a mostani nehezebb helyzet miatt például az olaszok a Prosecco-val sokkal sikeresebbek, mint mi magyarok. Ők uralják jelenleg a lengyel piacot, de hát azért nem esünk kétségbe, hanem megpróbáljuk a mi módszereinkkel a kereskedelmi részt felpumpálni, ahogy lehet, mert nagyon nagy lehetőséget látunk a lengyel piacban.
De egy nagy piacnál, amilyen mondjuk a kínai vagy a lengyel, mennyire kell figyelni a termelés biztonságára, hogy ne legyen az, hogy nem tudunk annyit termelni, amennyit egyébként fölvennének?
Minden esetben kell. Azt tudom mondani, amikor mi elmegyünk egy külföldi expóra, vagy egy külföldi bemutatót tartunk, akkor az egyik legfontosabb feladat a magyar borászok felkészítése. Tehát nem lehet felkészületlenül menni. Nem úgy megyünk ki akármelyik nagyobb eseményre, hogy gyakorlatilag aki akar jelentkezzen, majd lesz valahogy külön oktatást, edukációt tartunk a borászoknak, a piaci ismeretekre hagyatkozva. Megpróbálunk olyan kereskedőket behozni, olyan szakmai fórumokat teremteni, hogy már eleve úgy menjünk bárhova el, hogy előre megvannak a tárgyalások, egyeztetések, hogy nem lehet komolytalanul. Tehát ez kívülről tűnik csak annyira romantikusnak ez a világ, hogy itt az ember csak eldug egy-két fürt szőlőt, vagy két tő szőlőt, és akkor utána már borász lesz belőle. Ez egy nagyon komoly munka, hosszú távú munka, és azt gondolom, hogy az agrárium önmagában feltételezi a kiváló szaktudást. Tehát itt nem lehet elkezdeni, ugye picik vagyunk, ilyen értelemben már mennyiségileg, nem engedhet meg magunknak, hogy ingadozzon a minőség, vagy olyan szőlőből készült bort készítünk, ami a következő évjáratban már nem létezik. Ezek a romantikus kezdetekre utalnak ezek a megjegyzések. Aki életben akar maradni, annak nagyon tudatosan kell gazdálkodnia. Tehát én azt gondolom, hogy a borászok nagy többsége ennek teljesen tudatában van, a fiatalok pedig abszolút tudják ezt.
Jó, de a bort azt lehet ugyanazon a minőségen tartani? De mert akkor mire valók az évjáratok?
Azok a szépségeket, a mélységeket hozzák meg benne, de ettől függetlenül egy klasszikus állandó minőség, és azon belül minél kisebb egy borászat, annál többet tud esetleg évről évre magában, hiszen van egy fejlődés minden bortkészítő ember, ez nem egy gyár, ahol elkészülnek ugyanazon paraméterek mellett
a borok. A gyári korszak.
Hát a jó esélyt, a megbízhatóság mellett azok az egyediségek adják, ami önmagának a régiónak köszönhető. Szerintem itt azért azt tudomásul kell vennünk, hogy mi Magyarországon olyan identitással bírunk, ami néhány fajtában, akár a furmintban, vagy a kékfrankosban, amit említettem, jelenik meg, vagy olyan bor típus, borfajta, ami a világon nem létezik, ez Tokaj, ami gyakorlatilag 500 évbe tündököl, tehát annak a technológiának, ami a Botitis képződés miatt az aszút jelent, olyannak csak mi vagyunk a birtokában a világon, ez egy olyan egyediség, amit a világban mindenhol ismernek. Ez az öt betű, ez mindenhol borvilágban egyértelmű állócsillag, és ezt nekünk fényesíteni kell és mutatnunk kell. De ilyen adottság, amiről talán kevesebbet beszélünk, hogy ma a borkészítésnél mennyit számít a terroir, a termőhely, a világ borainak 1%-a készül vulkanikus talajon, ami nagyon sok mélységet, ásványiságot tud adni egy bornak. Magyarországon a Pannon-tengernek köszönhetően 20% a vulkanikus terület, amit borászok használnak. Magyarán a magyar borok 20% vulkanikus bor. Itt nem csak a tokai vagy a somlóira, de néhány mátrai vagy egyéb borra is gondolhatunk, és ezek olyan különlegessé teszik ezek a fajták, ezek az eljárások, ezek a talajszerkezetek, a magyar bor, aminek az egzotikumát meg kell mutatnunk. Ha az egész magyar borpiacot nézem, akkor nekünk az a feladatunk, hogy egyébként az a borvilágban kicsit megunt régi, tradicionális nagy borvidékek, akár a franciákat, Provence, Champagne, Bordeaux, Burgundia, ezeket nézzük, vagy akár közelebbi lévő Burgenland itt az osztrákoknál, vagy a többi részt, akkor azt kell mondani, hogy azért ez egy nagyon izgalmas terület, amit most Közép-Európa mutat, és Magyarország, a Kárpát-medence egy ilyen, azt látják kívülről, és azért nem szabad túl sokat, mert kommunikációs szempontból nem jól néz ki. Ezt a példát mindig felkiáltó jellel mondom el, ugye az osztrákoknak a Grüner Veltlinerét, ami nekünk is fontos, hogy nagyon kevés olyan stabil pontot kell adnunk a világnak, ami felhívja ránk a figyelmet, és a zászlós hajó mögött mutathatjuk azt, hogy mi mennyi színes dolgot is tudunk, de azzal nem mehetünk be a világba, hogy mi mindent is tudunk. Ezzel nem szabad.
A mennyiséggel hogy kell gazdálkodni? Nyilván, hogyha valamiből nem lehet végtelen mennyiségű tokait termelni, mert akkor egyrészt fizikailag nem lehet meg, akkor lemegy az ára.
Az hát én dolgom, hogy kialakítsuk azt.
Meg kell húzni, hogy mennyi az, ami kimehet?
Igen, nyilván az eredetvédelem, amiről most ön beszélt, tehát az eredetvédelem az azért fontos, hogy ne lehessen hamisítani valamit, hogy igen, meg kell felelni, de ez most már nem csak Tokajra jellemző. A Csopaki kódextől, az Etyeki eredetvédett Pezsgőig, a Tokajig nagyon sok olyan területet tudnék említeni. Ugye mindenkinek a jól felfogott érdeke, hogy a saját egyediségét, a saját hangját megtalálja, és az az ővé legyen, az másra nem jellemző. Azt ő tudja, ehhez pedig szabályt meg kell tartani. Ez ugyanaz, amit a betegségek kapcsán is mondtunk, hogy annak a termelői közösségnek az együttmunkáján múlik, hogy mennyire tudja betartani. Én nekem meggyőződésem, hogy ennek a kisországnak, Borországnak csak akkor van esélye, ha tud egy olyan képet magáról mutatni a világnak, amiben egyedi van. Amikor elkezdtem borral foglalkozni, egy barátom mondta, hogy akkor jársz jól, nagyon pici területen van, hogyha te borod lesz az, amit mindenki szeretne megkóstolni, de nem tud senki, mert annyira kevés van belőle. Bárcsak ott tartanánk, amit ön mondott, hogy a Tokainál azon küzdenének a vevők, hogy a Tokaiból még nekik is jusson. Jelenleg a különböző korábban említett feladatok, problémák miatt most az a dolgunk, hogy a lehető legjobb áron értékesítsünk, minden deciliter magyar bor találja meg a helyét. És azért itt még a munka elején vagyunk, ilyen értelemben ez egy hosszabb távú feladat lesz. Nem véletlenül hivatkozom sokat az osztrákokra. Ott 1985 skandaluma után, a borhamisítás után, 86-ban bortörvény, 87-ben megalakult az osztrák bormarketing tanács, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy most már 37 éve, 38 éve folyamatosan dolgoznak azon, hogy lehetne fölépíteni az osztrák bort. Mi 3 év után még nem tudunk annyi eredményről beszámolni, de a stratégiát, az irányt azt elindítottuk, és annak megfelelően én nagyon hiszem, hogy egyre hatékonyabban dolgozunk.
Mennyit számít a termék csomagolása? Azért kérdezem, mert néhány évvel ezelőtt kaptam egy palack pezsgőt, amin egy nagyon jól működő dugó volt. Vissza lehetett tökéletesen zárni, és engem nagyon idegesített, hogy az ember nem iszik meg egy palack pezsgőt nyilvánvalóan, és vissza akarja zárni, de mindegyik kidobta. Ez nem dobta ki. Utána kerestem ugyanilyet, de persze nyilván nem találtam. De ugyanazt kerestem a kupak miatt.
Zork, úgy hívják ezt, igen, a dugót, ami visszatehető, Demeter Zoltán kezdte el forgalmazni, én ez magam is dolog. Ezt használtam, sajnos európai forgalmazást a gyártó Ausztráliában vissza akarja vonni, mert nem nagyon megy olyan, de ezek, amikor az innováció érkezik, és vajon időben érkezik az innováció, ez mindig arra kell figyelni, ugyanez volt a szándék, amit ön elmondott, az ember egy étterembe, ha pezsgőt rendel, akkor általában nem szokott egy palackkal meginni, és ezért az éttermeseknek ajánlják a termelők. Ez egyébként nagyon jól működik a világban, és biztos vagyok benne, hogy arra tart a világ, hogy egy idő után át fogják erre tenni, de egyébként ezek párhuzamosan működnek a többi termékkel együtt. Hadd mondjak egy, félek, hogy itt elbeszélek, mert nagyon-nagyon sok műsort meg tudnék tölteni a munkámmal kapcsolatos feladatokról, hogy az egyik legnagyobb sikerünk az az elmúlt, én azért szeretnék erről beszélni, mert épp most jöttem, ez a hét volt az, ami nekünk a legfontosabb volt. Mi, amikor elkezdtem ezt a munkát, az egyik fontos megállapításom volt az új-zélandiaknál, hogy ők odahívták a világot, megmutatták a borászaikat, és utána a célpiacokra elmentek, nem a nagyokra egyelőre, már nem a nagy expókra, hanem az éttermekbe, de előbb odahívták az éttermeseket. És valami ilyet csináltunk, ez a Hungarian Wine Summit, amit elkezdtünk egy pár évvel ezelőtt, ahogy beálltunk a munkába, és ma annyit változtattunk rajta, hogy nem csak egyszerűen Hungarian Wine Summit a neve, hanem bor, 2025, tehát Board 2025, ami annyit jelent, hogy meg akarjuk ezt a három betűt tanítani a világnak, mert ez nem a többiekhez hasonló wine, vein, vino, hanem ez egy a latintól eltérő eredeti, nagyon könnyen megjegyezhető szó. Nekünk nagyon fontos a kiejtés, ami nehezen kezelhető a világban, de pont ez a szó, ez egy lehetőség. És amikor a summitot határoztuk meg, akkor elkezdtünk hívni külföldieket, és idén forrta ki magát egy, nagyon köszönöm a kollégáimnak, akik ez a kis ügynökség szervezte meg, mert ez egy hétre kitettük, már nem csak egy napra hívtuk, mint tavaly őket. Az első két napon study tourokat, tehát olyan tanulmányutakat szervezünk az ide látogató 150 borszakértőnek, buyer, tehát vásárló, Master of Fine, Master Sommelier és Influencer, 150 ilyen szakembert hívtunk a világ célpiacairól, amik nekünk fontosak, mert tudjuk, hogy ők potenciálisan magyar bor vásárlók lesznek majd. Ide hoztuk ezt a 150 embert, elvittük első két nap, meg az utolsó két nap majd őket vidékre, a bor régiókba, az azt jelenti, hogy több tucat ilyen túrát szerveztünk nekik Magyarország borvidékein. Mindenkit aszerint osztottunk be, hogy miután érdeklődhet, melyik piacról jött, mit szeretne. Tehát egy több hónapos, fél éves munka előkészítés volt, hogy elvittük, és két napos konferenciát tartottunk most a közepénél itt Budapesten. Az első nap masterclassok voltak, azaz olyan mesterkurzusok, ahol külföldi és magyar szakértők, borászok közösen tartottak a talajról, Magyarország fajtáiról, mondjuk egy Gere Andi és egy Lőrinc Gyuri fiatal generáció igén, de mondhattam volna vulkanikus világból vulkanikus szakértő John Szabó, aki csak a neve alapján magyar, de ő kanadai, a világ legjobb vulkanikus szakértője, Master Sommelier, és ő Gilvesi Roberttel, aki szintén nagyon fontos vulkanikus borokat készít, ővelük közös prezentációt, masterclass tartottak. Ez volt az első nap, és a második nap, ez egy csodálatos volt, ezt a kollégáim külföldi példákból lesték el, nem azt csináltuk a B2B találkozókon, mint tavaly, tehát tavaly volt egy ugyanilyen hasonló, hogy odahívtunk magyar borászokat, és oda mentek hozzájuk a kereskedők, aki akart. Csak volt, hogy egy-egy jó barátság megszületett, két órás beszélgetés, borozgatás, de a hatékonyság nem, hanem úgy csináltuk, mint egy, olyan hangulatom volt, mint a tőzsdén lettem volna. A nagyon nagy terembe, a Vigadóba beültettük ezt a közel 120 szakembert, borszakértő bájerek, vásárlók voltak leginkább, beültek egy kis asztalhoz, mindegyikük külön asztalhoz poharakkal, és negyedórás turnusokba jöttek a borászok, akik az elmúlt hónapokban bejelentkeztek. Tehát jött 80 magyar borász, aki a különböző szakértőkkel leült beszélgetni, jöttek a termelők, a kereskedők, mindenki megpróbálta a külföldi piacnak megfelelően, és utána a beosztás alapján változtatták a másik vásárlóhoz mentek, másik piacra mentek, másik eladóhoz akartak szakértőhöz menni, bemutatni a boraikat, és ebből csináltunk gyakorlatilag 4 órát, ami azt jelenti, hogyha az ember utána számol gyorsan, hogy több száz olyan direkt negyedórás tárgyalás történt, amiben ott helyben a borász a borait is bemutatta, ami egy jó látvány volt. Igazából, hogy mennyire hatékony, az csak a külföldi példákból tudom, hogy ahol ezt csinálják, az nagyon effektív, tényleg nagyon hatékonyan működik, és ezekkel a magyar borrégiós kirándulásokkal, de úgy, hogy itt volt ez az úgynevezett B2B találkozó, a mellette levő teremben pedig az összes bor ki volt készítve, ahol a szakértő föl tudott állni, és egy úgynevezett tasting zónba bement, és tudta kóstolni a borokat, akiknek a termelőivel beszélt. Tehát, hogy ezek egy-két hónapon belül eredményt kell, hogy hozzanak. Meggyőződésem.
Hálózat alkalmazása a modern magyar bormarketingben.
Igen, csak hogy ez annyira jól működött nekem tényleg mondja, hogy sakkmeccsen az órákat néztem én is, hogy még van 15 másodperc a termelőnek, utána föláll, átmegy egy másik asztalhoz, jön a következő, 1 óra ebédszünet, délután megint 2 óra ilyen intenzív, és utána este nyilván elviszük ezeket a szakértőket a borfesztiválra, csinálunk gulyáspartit nekik, hogy lazuljanak, szórakozzak, szeressék meg a magyar, ezt már kollégáim sokkal jobban tudják, mint én, gyakorlatilag tényleg egy magyar barát közösséget alakítunk a borvilágon, és ők tényleg a legnagyobbak. Tehát olyan nevek és olyan szakértők, olyan vásárlók voltak itt, amit ők maguk, azért tudom, mert én nyilván amikor megnyitottam ezt az egészet, utána azért együtt lélegeztem ezzel a következő 48 órában, és láttam ezeknek a B2B találkozóknak az eredményeként, amikor egymás után jöttek a világ különböző részéből gratulálni, hogy szépek a magyar borok, nagyon nagyot fejlődtek az elmúlt időszakban, és köszönjük ezt a lehetőséget, mert így tényleg megismertek. Ha ebből nincsenek eladások fél éven belül, akkor magam is csodálkoznék, de akkor is tovább fogunk kutatni. Meggyőződésem, hogy ezen az úton kell folytatnunk.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Rókusfalvi Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztost hallották. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést most felvételről hallották, ha érdekesnek találták. Javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.